Ez itt az Agrárinfo, folytatjuk adásunkat. Az elmúlt két hónapban mintegy 15%-kal drágult a cukor világpiaci ára. A világ cukortermelésének több mint egynegyedét adó Brazíliát sújtó aszályos időjárás miatt, mondta el az Agrár Európa Kft. Üzletágigazgatója. Forján Zoltán szerint ez a hatás azonban nem fog megjelenni a magyar árakban a fekete gazdaság magas aránya miatt. Kaputa Júlia beszélt Forján Zoltánnal.
Rövid idő alatt én már a harmadik tőzsdei tömegcikkel kapcsolatban beszélgetünk a braziliai szárazságra hivatkozva. A tőzsdei termékekről lévén szó, ezek egymásra is nagyon komoly hatással vannak, tehát amikor a januári kávé és kakaó áremelkedésekről beszélgettünk, akkor abban már bizony benne volt annak a lehetősége is, hogy a cukrot is eléri ez a korlátozó tényező, a brazil szárazság, és lám így is van, az elmúlt mintegy két hónapban kb. 15%-kal drágult a világpiacon a cukor ára. Már ehhez hozzá kell tenni, hogy az utóbbi egy hétben azért ez már egy korrekcióba fordult tendencia, de egyértelmű, hogy megint a brazil időjárásról kell beszélnünk, amiben a korrekcióval is nagyon komoly összefüggése, hiszen épp a kakaóval összefüggésben már mondtam is, hogy csapadékosabb volt a március vége, mint arra számítottak, tehát korán sincs akkora probléma, mint amekkora februárban még látszódott.
Brazílián kívül a világpiacon még milyen más ország számít nagy cukortermelőnek?
Brazília a legnagyobb cukortermelő, de az Európai Unió és Thaiföld, Kína is hatalmas szereplő, illetve Indiát ne felejtsem ki a sorból a cukorpiacnak, és ezekre hivatkozva merem azt állítani, hogy ez az emelkedés, amiről most szó van, igazából nem olyan vészes, nem okoz akkora kockázatokat, illetve nem rejteget még akkora növekedési potenciált, mint a korábbi termékekről azt beszéltük. Nem beszélve arról, hogy a magyarországi cukorpiac egy egészen speciális helyzetben van, hiszen igaz, hogy csak egyharmadban tudjuk ellátni a belföldi keresletet cukorral, de arról komoly sajtó visszhang is volt, hogy milyen magasan fertőzött a belföldi cukorpiac a fekete gazdaság által, tehát korán sem olyan direkt az ármozgások hatására a cukorpiacunkra nézve, mint ahogy az például a kávénál vagy kakaónál megtapasztaltuk. Nem véletlen az, hogy most is az országot járva sok helyen látunk 202 forintos akciós áron cukrot a piacon. Bizony annak ellenére, hogy az adóhatóság igen komoly eredményeket ért el az utóbbi hetekben, hónapokban a cukorpiacon is, ahogy a többi mezőgazdaság és élelmiszeripari termék piacán is, még nem jelenthetjük ki azt, hogy megtisztult volna a magyarországi cukorpiac, tehát nem egyértelműen a világpiaci ármozgások azok, amelyek befolyásolják az itteni fogyasztói árakat. Ezeket értékelhetjük minden több oldalról, a fogyasztó szempontjából ez pozitív, hiszen ez a 200 forint körüli ár, ami egyébként a statisztikai hivatal adatai szerint februárban még közel 240 forintos árat jelent, ez nem jelzi azt, hogy gyorsan reagálna a magyarországi piac a világpiaci ármozgásokra.
Azért mégis tudna prognosztizálni, ha lesz ármozgás és növekedés, akkor mégis milyen mértékű lehet a magyar piacon?
Én arra számítok, hogy ez a mögöttünk levő két havi 15%-os emelkedés egyáltalán nem fog megjelenni a magyarországi cukorpiaci árakban. Amennyiben viszont az a korrekció, amire utaltam, nem lesz tartós, és további áremelkedések kezdődnek a világpiacon, akkor lehet számítani arra, hogy párhuzamosan a belföldi piac tisztulási folyamatával jobban ki leszünk téve a világpiaci áremelkedésnek, és akkor viszont elindul Magyarországon is egy áremelkedés, de nem számítok semmi nagy ütemű vagy mértékű emelkedése, legfeljebb egy számjegyű áremelkedésekre az elkövetkező hetekben.
Ha teljesen tiszta lenne és legális a magyarországi cukorpiac, akkor mekkora a fogyasztói ár lenne a reális?
Én azt gondolom, hogy a jelenleg itt legalább 20%-kal meghaladó. Illetve lehet, hogy még pontosabbak, hiszen az áfa mértékével is apelálhatunk, hiszen a fekete gazdaságot jellemzően ennek a mértéke tordítja el. Tehát én azt gondolom, hogy annyival magasabban lenne, hogyha teljesen a világ piactól függenénk, nem pedig egyéb tényezőktől.
Ugye Magyarországon jellemzően répacukrot használunk. Külön mozog valamennyire a répacukorból készült cukornak az ára annál cukorétól? Vagy mennyire vannak egymásra hatással?
A terméket tekintve ugye ugyanarról a szaharózról beszélünk, tehát az, hogy azt cukorrépából cukornádból vagy egyéb növényből állítják elő, igazából a termelési költségekre van hatással, magának a terméknek a világpiaci árára nincs. Az egy fehér cukor, amiről beszélünk, amit jegyeznek a tőzsdén, tömegcikk, és annak az ára igazából így függ az alapanyagtól, hogyha éppen most a legnagyobb alapanyag és a legnagyobb termelő Brazília oldalán gondok vannak, akkor természetesen hatása van, de jellemzően ugye a kereslet határozza meg az árakat, és gyakorlatilag független attól, hogy azt miből állították elő azt a cukrot.
Említette, hogy Tájföld a második legnagyobb cukortermelő ország. Ott ugye komoly feszültségek, belpolitikai feszültségeket lehet látni. Ez egy újabb kockázati tényező lehet? Ezzel számolnak? Vagy ez be van árazva már a világpiaci árakba?
Nagyon jól fogalmazta a kérdést, ugyanis a világpiaci árakat éppen az ilyen hírek mozgatják meg. Ugye a tőzsdén abból van a pénz, ha változnak az árak, ha hullámzik, ha mozog a piac, és minden ilyen hasonló témát fölkapnak, ha például a gabonapiacon Ukrajna és Oroszország ugye nincsenek mostanában jóval, vagy Tájföldön belföldi feszültségekre lehet hivatkozni. Én azt gondolom, hogy bármilyen feszültségek vannak Tájföldön, az export és a bevételeknek a szempontjai azt mindig megelőzik, ahogy azt az ukrán-orosz konfliktusban is a gabonával összefüggésben ugyanígy ki lehet jelenteni. Tehát nem aggódom attól, hogy ez valóban olyan komoly áremelési tényező lenne, ami komolyabb áremelkedést indukálna a világpiacon a cukor esetében.
Fórián Zoltánt, az Agrár Európa Kft. Üzletág igazgatóját hallották. A kiváló minőségű sertéshús vétjegy bevezetésével a sertésállomány és a sertéshús belföldi fogyasztásának növelését igyekszik támogatni a Vidékfejlesztési Minisztérium, jelentette be az agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár. Feldman Zsolt szerint a vétjegy a fogyasztónak a minőséget garantálja, a termelőnek pedig azért jó, mert ezt a minőséget magasabb áron tudja majd értékesíteni. Kaputa Júlia beszélt Feldman Zsolttal.
Amikor a kormány arról döntött, hogy külön sertést stratégiai programot kíván megvalósítani, akkor ennek a programnak egy nagyon fontos eleme volt, hogy olyan eredettanúsítási rendszert építsünk föl, amely a fogyasztók felé egyfajta garanciát jelent, minőség, megbízhatóság, megkülönböztethetőség egyében a minőségi magyar sertéshúsok tekintetében, és éppen ezért döntöttünk úgy, hogy ezzel a védjeggyel, ezzel a tanúsítási rendszerrel, részben itthon, részben pedig a külpiacainkon is ezt a hazai jó minőségű sertéshúst megkülönböztetjük és promotálni fogjuk.
Ettől a védjegy bevezetésétől mit várnak? Azt remélik, hogy a forgalom a védjegy bevezetésében növekedhet?
Mindenképpen arra számítunk, hogy azzal, hogy a védjegyet használó vállalkozások, legyenek azok termelők, feldolgozók, vagy akár kiskereskedelmi vállalkozások, ezek azt az árut, amely ezt a védjeggyel ellátott, könnyebben, jobban, és akár magasabb áron is tudják értékesíteni. Tehát egy stabilabb és kiszámítható piacot szeretnénk a védjegy és a védjegyet használó vállalkozások mögé építeni. Ehhez mi a magunk részéről marketing forrásokat kívánunk rendelni, hiszen azt tapasztaljuk, hogy a vásárlók itthon is egyre tudatosabbak, de a külpiacainkon pedig ezeknek a nyomon követési minőségtanúsítási rendszereknek alapvető jelentősége van.
Milyen feltételeknek kell megfelelnie a termelőknek ahhoz, hogy ezt a védjegyet megkaphassák?
A védjegy úgy épül föl, hogy mi a termelőtől egészen a kiskereskedelmig vagy az éttermekig szigorú feltételeknek kell megfelelni, amelyeket folyamatosan auditálunk, folyamatosan ellenőrzünk, és éppen ezért egy folyamatos biztonságot nyújt a védjegy a mögöttes tartalmak tekintetében. A legfontosabb talán az, hogy azt tudjuk, hogy a magyar sertéshús, amelyet alapvetően gabona alapú takarmányon hízlalt sertésből állítanak elő, ez bizony minőségét tekintve, beltartalmát tekintve, nagyon sok versenytársát megelőzi, jobb egyszerűen, jobban használható a konyhában, jobb minőséget jelent, és éppen ezért tehát ezt az alapvetően GMO-mentes gabona alapú takarmánnyal, antibiotikummentesen hízlalt, disznóból előállított húst kívánjuk ilyen módon megkülönböztetni a piacon. A tapasztalat az, hogy kereslet van a védjeggyel ellátott, és éppen ezért garantált minőségű termékek iránt, megszondáztuk a piacot is ezzel kapcsolatban, tehát biztosak vagyunk benne, hogy akik csatlakoznak és használják ezt a védjegyet, piac előnyhöz fognak jutni azokkal szemben, akik nem használják.
A sertéshús fogyasztás növelését tűzték ki célul. Megvalósítható ez, vagy mik a várakozásaik, és egész egyszerűen a sertéshús, mint az ár a fehér húsokéhoz, a csirkehúshoz képest egyáltalán mennyire tudja versenyképessé tenni ezt a húsfajtát?
Azt tudjuk, hogy a magyar konyhában a leggyakrabban használt két húsféle, egyrészt a baromfi, másrészt a sertés. A sertés azért az elmúlt időszakban rendszerváltáshoz viszonyítva szépen folyamatosan csökkent. Mi arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy milyen fontos szerepe van az egészséges táplálkozásban a megfelelő módon elkészített sertéshúsnak. Arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy ez ugyanúgy része lehet az egészséges táplálkozásnak, mint bármilyen más húsfélék, és hát, hogy megvannak azok a magyar konyhai hagyományok és tradíciók, vagy akár élelmiszeripari tradíciók és hagyományok, amelyek itthon is és külföldön is el kell, hogy nyerjék újra méltó helyüket, és ebben is szeretnénk ezzel a védjeggyel segíteni.
Feldman Zsoltot, a Vidékfejlesztési Minisztérium helyettes államtitkárát hallották. Az Agrárinfo ezzel már a véget ért, műsorunkat meghallgathatják vagy letölthetik a www.inforadio.hu weboldalról. Búcsúzik a szerkesztő, Panulin Ildikó.